bevezeti a kormány a gyedextrát. Az intézkedés a kismamák munkába való visszatérését segíti. Megkapták az oltóanyagot a házi orvosok, sokan juthatnak ingyen az influenza elleni vakcinához. Egyre sikeresebb az anyaország, ezért jó reményekkel tervezhetik a jövőt a külhoni magyarok is, mondta Orbán Viktor. Jó napot kívánok! Döntött a kormány, hogy jövőre bevezetik a gyed extrát, jelentette be a szociális és családügyért felelős államtitkár. Soltész Miklós elmondta, január 1-től a szülők a gyermek egy éves kora után akkor is megkapják a gyest és a gyedet, ha úgy döntenek, visszamennek dolgozni. Hozzátette, a jövőben testvér születése esetén megmaradnak az előző gyermek utáni ellátások is. Emellett bevezetik az úgynevezett diplomás gyedet, amikor a minimálbérhez igazítják a juttatás összegét, és kiterjesztik a szociális adókedvezményt a három vagy több gyermekes édesanyákra is. Így utánuk munkáltatójuknak 3 évig nem kell adót fizetniük. Az államtitkár elmondta, az intézkedésekre 18,6 milliárd forintot különítettek el a költségvetésben. A cél az, hogy minél több kismama térjen vissza a munkavilágába, és hogy minél több gyermek szülessen.
Egyértelműen az következtethető, hogy igenis ennek demográfiai hatásai, pozitív hatásai lesznek, de hozzáteszem, a lépéseknek egy része pedig egyértelműen az segíti, hogy mindazok az édesanyák, akik gyermekeket vállaltak, mindazok a családok, akik gyermekeket nevelnek, azoknál több maradjon otthon a nevelésre.
A legtöbb házi orvoshoz már megérkezett az ingyenes influenza elleni oltóanyag. Az előző évekhez hasonlóan idén is 1.300.000 darab vakcina áll rendelkezésre a rizikócsoportba tartozók térítésmentes oltásához. A 65 év felettiek, a krónikus légzőszervi betegségben szenvedők, a várandós nők, valamint az egészségügyi és szociális intézményekben dolgozók kaphatnak ingyen influenza elleni védőoltást. A vakcina 2 hét alatt fejti ki hatását, ezért a szakemberek azt javasolják, hogy aki teheti, még a járványos időszak előtt oltassa be magát. A vakcina több házi orvosnál is akár már ma kérhető.
A kiszállítás október 28-án kezdődött, és a mai napon fejeződik be. Én úgy gondolom, hogy az ország valamennyi területén a holnapi nap folyamán már a házi orvosoknál lesz az oltóanyag.
Erre sikeresebb az anyaország, ezért jó reményekkel tervezheti a jövőt a Kárpát-medence teljes magyarsága, mondta a miniszterelnök a Magyar Állandó Értekezlet 12. ülésén. Orbán Viktor komoly vívmánynak tartja azt is, hogy néhány fontos nemzetpolitikai kérdésben egy össznemzetihez közelítő konszenzus alakult ki.
Az az ellenszél, amiben a munkánkat végeztük az elmúlt 3,5 évben, jelentősen enyhülni fog.
Az ellenszélből a következő években hátszél lehet, mert az ország az előrejelzések szerint növekedési pályára lépett, és teljesítményét egyre többen értékelik. Erről beszélt Orbán Viktor a Magyar Állandó Értekezleten. Így egy Európában elismert anyaország áll majd a Kárpát-medencei magyarság háta mögött, tette hozzá a miniszterelnök.
Folyamatosan erősödő, az európai átlagot meghaladó gazdasági növekedés produkáló, az európai trendekkel szemben a munkanélküliséget csökkentő, a foglalkoztatást növelő, és a mindennapi megélhetés szempontjából is új lehetőségeket nyitó ország lesz.
Orbán Viktor kiemelte, ha az anyaország erős és elismert, akkor sokkal nagyobb támogatás lehetőséget nyújthat a Kárpát-medencei magyar közösségek számára.
Még azok a lépéseink is, amelyek nem közvetlenül a Kárpát-medence magyar államhatárokon kívül élő magyar közösségeit célozták meg, de az anyaország erősödéséhez vezettek, gondolhatunk az IMF-nek történő pénztörlesztésre és bármilyen más gazdasági intézkedésre, azok valójában megteremtették egy erősebb nemzetpolitika lehetőségét az előttünk álló évekre.
A miniszterelnök hangsúlyozta, a kárpát-medencei magyarok jó reményekkel és optimistán tervezhetik a következő 4 évet, mert Magyarországon néhány fontos nemzetpolitikai kérdésben, mint például a kettős állampolgárság és a székelyföldi autonómia egy össznemzetihez közelítő konszenzus alakult ki.
Eddig 530 ezeren kérték a magyar állampolgárságot, és körülbelül 470 ezeren tették le az állampolgársági esküt, jelentette ki a Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke az Este című műsorban. Potápi Árpád hangsúlyozta, mivel november 1-től már az interneten is regisztrálhatnak a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar választópolgárok a 2014-es országgyűlési választásokra, jó esély van arra, hogy közülük sokan részt vesznek a választásokon is.
akik a választásokon potenciálisan részt vehetnének, azok kb. 300-320-30 ezeren lehetnének, most ahhoz képest tartunk 50 ezernél, 51 ezernél, de tudni kell azt, hogy november 1-től interneten is lehet regisztrálni, ez a folyamatokat felgyorsíthatja, és így jó esély van arra, hogy megközelítjük azt a számot, amely azt jelenti, hogy részt vehetnek a választásokon.
Az autóiparnak óriási szerepe van abban, hogy Magyarország ma jobban teljesít. 2013 a növekedési fordulatéve a magyar gazdaságban, és egyben a sikeréve az autóiparban. Jelentette ki a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára az Automotive Hungary nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítás megnyitóján. Szijjártó Péter hozzátette, Magyarországon 620 járműipari vállalat működik. Ezek több mint 100 ezer embernek adnak munkát, és 15 milliárd euró értékben állítanak elő termelési értéket.
Statisztikákból tudjuk, hogy egy autógyári munkahely úgy általában 4-5 beszállítói munkahely megteremtését, illetve megtartását jelenti. És tudjuk azt is, hogy a válság után azok lesznek majd igazán erősek, akik erős termelőszektorral rendelkeznek, és azok lesznek erősek, ahol a legtöbben tudnak dolgozni.
Az informatika nem csak digitális szakadékot tud előidézni, hanem eszköz is a társadalom felzárkóztatására, mondta az Informatika Társadalomért Egyesület elnöke a 4. Infótér közigazgatás szervezési és informatikai konferencián. Soltész Attila úgy fogalmazott, az informatika az infokommunikáció lehetőséget ad arra, hogy a magyar közigazgatás nyitott, eredményorientált és átlátható legyen, és az ország ne maradjon le a gazdasági versenyben.
Az infokommunikáció csak eszköz, ahol szükséges az ember és az elhatározás, a felhatalmazás és az erő. Ha mindez megvan, hogyha a kormányzat és az iparág is ezt akarja, az informatika maga lehet a rendszerváltás befejezése.
A keddesti elnökségi ülés után ma a szocialisták képviselőcsoportja is tárgyal a bajai hamis videó ügy következményeiről. A párt elnöksége annak ellenére nem fogadta el Török Zsolt lemondását, hogy kiderült, nem mondott igazat, amikor azt állította, hogy nem az MSZP-től került a hamis videó a hvg.hu-hoz. Kedden egy elnöki tanácsadó testület létrehozását is kezdeményezte Mesterházi Attila. Információink szerint a pártelnök ezzel a lépéssel azt szeretné elérni, hogy mostantól a fontos ügyekben közös legyen a felelősség. A tanácsadó testületnek két korábbi MSZP elnök is tagja lehet, Lendvai Ildikó és Kovács László.
Ez a párt új politikus generációval, új politikával és új programmal áll a magyar választók elé.
Október közepén az MSZP kongresszusán mutatta be Mesterházi Attila azt a csapatot, amely szavai szerint az elmúlt 3 évben megújította a szocialista pártot. A korábbi MSZP kormányok legismertebb és legbefolyásosabb politikusai közül többen nem állhattak fel a színpadra. Sőt, a kongresszus döntése értelmében lemaradtak a jövő évi országgyűlési és európai parlamenti pártlistáról is. Ilyen volt például Tabajdi Csaba, az MSZP európai parlamenti képviselője, aki a Kossuth Rádióban üzent politikus társainak.
Én a közéletben, a jövőben is jelen fogok maradni, ezt üzenem mindenkinek.
Közte az MSZP elnökének is?
Én jelen leszek a magyar közéletben, mindenféle értelemben.
És nem került fel a párt brüsszeli listájára Kovács László sem, pedig szeretett volna. Ő is a Kossuth Rádióban beszélt.
A magyar parlamentben nem számoltam azzal, hogy a pártvezetés igényt tart rám, de az európai parlamentben szívesen dolgoztam volna.
Sajtóinformációk szerint több olyan politikus, aki a párt megújítása miatt háttérbe szorult, a színfalak mögött élesen bírálta az MSZP vezetését. Úgy tudjuk, hogy Mesterházi Attila ezért azt a taktikát választotta, saját maga kezdeményezi egy elnöki tanácsadótestület felállítását. Információink szerint a pártelnök ezzel azt szeretné elérni, hogy mostantól közös legyen a felelősség a fontos ügyekben. Ilyenek a választási felkészülésről és a baloldali együttműködésről szóló döntések is. A tanácsadó testületbe két korábbi pártelnök, Lendvai Ildikó és Kovács László is bekerülhet. Földes György az ATV-ben tegnap este azt mondta, őt is felkérte tanácsadónak Mesterházi Attila, igaz, a testület még nem alakult meg hivatalosan.
Nem kellenek bajai videók, nem kellenek meghirdetni akciókat, hogy hozzatok hozzánk Fidesz politikusokra kompromittáló felvételeket és egyebeket, nem kéne ezzel foglalkozni.
Földes György már a konkrét tanácsairól is beszélt, amiket az MSZP elnökének figyelmébe ajánl majd. Az egykori szocialista választmányi elnök szerint az MSZP-nek meg kell szerettetnie magát.
Ez csak úgy teheti meg, abba hagyja ezt a fajta reaktív és főleg sárdobáló politikát, és ehelyett egy másikat alkalmaz. Azt gondolom, hogy Mesterházi Attila többek között talán azért kért fel engem, mert hogy ilyeneket akar tőlem hallani, mert hiszen tudja, hogy azt a politikát, amit az utóbbi időben az MSZP-ben ezen a területen csinált, az nem működik.
Azoknak a politikusoknak, akik elfogadják Mesterházi Attila felkérését és tanácsadói lesznek, tartaniuk kell magukat a kongresszus októberi döntéseihez. Így például azt is el kell fogadniuk, hogy az MSZP csak a Bajnai Gordonféle Együtt PM-mel kötött választási szövetséget.
Nekünk nagyon normális politikusi, emberi kapcsolatunk volt. Ezt mondta Gyurcsány Ferenc Lendvai Ildikóról, akivel nemrég közösen főzött. A volt miniszterelnök arról is beszélt, Lendvai Ildikóval és másokkal még sikerülhet megváltoztatni az MSZP döntését az ellenzéki együttműködésről. A párt kongresszusának döntése azonban ebben a kérdésben is egyértelmű. Nem kötnek szövetséget Gyurcsány Ferenccel.
Az elmúlt napokban többször, több helyen is nyilatkozott Kovács László és Lendvai Ildikó, az MSZP két egykori vezető politikusa. Lendvai Ildikó az ATV-ben azt mondta, mérlegelni kell a Gyurcsány Ferenccel való együttműködést.
Hogy föl lehet-e vállalni a MF szövetséget, vagy Isten ments, én abban egy kérdést látok, ez egy legitim politikai kérdés, többet hozzá, mint amennyit visz.
Kovács László pedig arról beszélt, Gyurcsány Ferenc korábban karaktergyilkosság áldozata lett.
Hát azért ő sok szavazatot hozhat, az ellenérvnek, hogy és még többet taszíthat el, mert egy ellentmondásos személyiség.
Gyurcsány Ferenc már kedden az MSZP elnökségi ülése előtt arról beszélt, jó kapcsolata van az egykori vezető szocialista politikusokkal.
Hát Lendvai Ildikónak van igaza, azt gondolom, nekünk nagyon normális politikusi emberi kapcsolatunk volt, sőt az elmúlt hetekben közösen főztünk az új szakáskönyvemhez Ildikóval.
Gyurcsány Ferenc Zalaegerszegen arra a fotósorozatra is utalt, amit néhány hete a közösségi oldalára is feltett. A szakácskönyvéhez készült képsorozaton Lendvai Ildikóval főzött közösen. A volt miniszterelnök Lendvai Ildikóról azt írta, a politikában soha nem kavart bezzeg a konyhában. Az MSZP kedd esti elnökségi ülésén Mesterházi Attila kezdeményezte a munkáját segítség tanácsadók a jövőben. Köztük lehet Lendvai Ildikó és Kovács László is. Az MSZP döntése után újra megkérdeztük Gyurcsány Ferencet a két korábbi pártelnök szerepvállalásáról. Azt mondta, az MSZP-nek nem lenne könnyű megváltoztatnia a kongresszusi döntését, amelyben kizárták a vele való együttműködést.
De egy sok szereplős nagy párt. Nem lehet egyik vagy másik embertől azt várni, hogy elfordítsa ezt a nagy hajót. Ha közösen akarják, Lendvaival, másokkal, akkor meg sikerülni fog.
Mesterházi Attila többször megerősítette, Gyurcsány Ferenccel nem kötnek választási szövetséget, csak a Bajnai Gordonféle Együtt PM-mel.
Semmilyen olyan új fejlemény nem történt a magyar politikai életben, ami alapján ezt újra kellene, hogy gondolja a Magyar Szocialista Párt.
Ezt a döntést előbb a Szocialista Párt választmánya, később a párt kongresszusa is megerősítette. Ehhez az MSZP vezetőinek is tartaniuk kell magukat, velük együtt az új elnöki tanácsadó testületnek is, amelynek a megalakulásáról most döntött Mesterházi Attila.
A német kormány nem biztosít politikai menedékjogot a kémkedési botrányt kirobbantó Edward Snowdennek, így a hazájában árulással vádolt amerikai informatikust inkább Moszkvában hallgatnák meg. Snowdennel nemrég a menedékjogot biztosító orosz fővárosban találkozott a berlini parlament egyik zöld párti képviselője. Az informatikus azt mondta, hajlandó lenne segíteni a német politikusok elleni amerikai kémkedés felderítésében, de védelmet kért és biztosítékot arra, hogy nem adják ki az Egyesült Államoknak. A német parlament azután indított vizsgálatot, miután kiderült, az amerikai titkosszolgálatok éveken át lehallgatták Angela Merkel kancellár mobiltelefonját, és megfigyelték a kormányzati tisztségviselők levelezését. A rohamrendőrség foglalta vissza a görög közszolgálati televízió épületét. Az aténi kormány júniusban szüntette be a tévé működését takarékossági okokra hivatkozva, és 2600 dolgozónak mondtak fel. Az újságírók azonban megtagadták az épület elhagyását, és 5 hónapig innen sugározták az ERT adását interneten.
A görög rohamrendőrség hajnalban nem sokkal 4 óra után hatolt be a volt közszolgálati televízió székházába. Felszólították az épületet megszállás alatt tartó egykori alkalmazottakat, hogy távozzanak. 3 újságírót és egy szakszervezeti vezetőt el kellett vezetni, a többiek nem tanúsítottak ellenállást. A görög közszolgálati televíziót június közepén zárta be az aténi kormány. Az erről szóló hírt a televízió műsorvezetője jelentette be élőadásban. Nem sokkal később a kormány szóvivő is megjelent a képernyőn, és azt mondta, az intézményt takarékossági okokból kell bezárni. A televízió munkatársai döbbenten figyelték a bejelentést, majd elköszöntek a nézőktől. A képernyő a következő pillanatban el is sötétült. Akkor 2600 dolgozónak szűnt meg a munkahelye. Az Európai Unió és a Nemzetközi Valuta Alap által elvárt megszorításokkal indokolt, mindenkit meglepetésként érő intézkedés nagy felháborodást keltett. Ezrek tüntettek ellene, a televízió egykori munkatársai pedig az épületben maradva az interneten folytatták az adást fizetés nélkül. Egészen ma reggelig. Aténban tegnap is ezrek vonultak az utcára, hogy az ország gazdaságpolitikája és az IMF ellen tiltakozzanak. A nemzetközi hitelezők ugyanis további megszorító intézkedéseket sürgetnek. Ez a feltétele annak, hogy Görögország újabb 1 milliárd eurós hitelrészlethez jusson. A ránk kerültetett megszorításokkal csak nyomorba döntik a görögöket. A gazdaságra azonban ezek az égvilágon semmilyen élénkítő hatással nincsenek, mondta a közalkalmazottak szövetségének elnöke. A szakszervezetek szerint az egymást követő megszorítások egyre csak rontják a görög gazdaság helyzetét, mert folyamatosan csökken a fogyasztás, a munkanélküliség pedig már csaknem 30%-os.
Elindult a nemzetközi űrállomásra a 2014-es téli olimpia lángja. Hajnali 5 óra után startolt el a világűrbe a fáklyával a Szocsi játékok színeivel díszített Szojúz űrhajó. Fedélzetén 3 fős orosz, amerikai, japán nemzetközi legénységgel. Az ötkarikás játékok történetében először jut ki a világűrbe az olimpiai láng, amely jövő hétfőn érkezik vissza a Földre. Azt követően a téli játékok februári kezdetéig bejárja egész Oroszországot. November 10-én startol a legokosabb osztály az M2 gyerekcsatornán. 8 magyarországi és külhoni iskola méri összetudását a vetélkedőn. A harmadikos és negyedikes gyerekek minden fordulóban izgalmas, látványos és mókás feladatokkal versenyeznek egymással. Az MTVA megbízott vezérigazgatója bejelentette azt is, hamarosan indul a már nagy sikerrel bemutatott Jónak lenni jó egésznapos jótékonysági műsor is az M1-en.
December 15-én ismételtem gyűjtést fogunk rendezni a televízió csatornán keresztül a katolikus karitásszal karöltve, ahol a gyerekek számára gyűjtünk karácsonyra ajándékokat. Minden nézőnket arra kérem majd, hogy a televízió képernyőjét követve majd az ott lévő telefonszámot csörgessék meg, hogy minél több gyermek élvezhesse a karácsony.
Ez volt a Híradó délben, további derűs, jó napot kívánok!
Kedves nézőink, a késő esti híradó kezdési időpontja megváltozott. Már közvetlenül az este után jelentkezik. Várjuk Önöket!
OTP Bankliga mérkőzések hétről hétre a közmédia csatornáin.
Jó napot kívánok! 8 mérkőzést rendeztek tegnap este a labdarúgó bajnokok ligájában. Nézzük az eredményeket. Chelsea Schalke 3-0, Szalai Ádám végig a pályán volt, Basel Steaua Bukarest 1-1, Borussia Dortmund Arsenal 0-1, Napoli Olympique Marseille 3-2, Atletico Madrid Austria Wien 4-0, az Atletico Madrid tovább jutott, Zenit Porto 1-1, Barcelona Milán 3-1, a Barcelona is tovább lépett a legjobb 16 közé, és Ajax Celtic 1-0. Jupp Heynckes nem lesz magyar szövetségi kapitány, legalábbis német forrásaink szerint. Esélyes viszont a svéd Sven-Göran Eriksson, aki hazatért kínai csapatától. Erről beszélt ma reggel című műsorunkban a Svédországban elismert labdarúgóedző Móre Imre, akinek Eriksson a játékosa volt.
Itt nagy lehetőség van egy olyan szakembernek, mint Sven-Göran Eriksson. Ő a nulla pontról indul ki minden.
Mennyi idő, amíg megismer mindent?
Hát pár hónap kellene neki, egész biztos. De nem biztos az, hogy akik most válogatottak, azok önálló válogatottak lennének, mert ismeritek, mit csinált Angliába is, hogy hát a nagy menők is kispadra kerültek. A Sven-Göran Erikssonnak olyan kisugárzása van, hogyha beszélsz vele, szemübe nézel, bizsereg a tested, és érzed, hogy ez az ember valamit nagyon tud.
Persze a tudásnak ára van. Igaz, ami Magyarországról nézve sok, az nyugatabbra kevés.
Nagyon olcsó, körülbelül 1,5 millió euróért dolgozik. Jelenleg nagyon olcsó most itt ebben.
Már hogy ebben a kategóriában.
Igen, a legolcsóbb.
Móri Imrének Csányi Sándor azt mondta, hogy Sven-Göran Eriksson a három legesélyesebb jelölt között van. Az Albafehérvár 67-61-re kikapott a Podgorica vendégeként a férfi kosárlabda Európa Kupa negyedik fordulójában, így továbbra is nyeretlen. Az Egyesült Államokban a Memphis-New Orleans mérkőzés végeredményére egy éppen világra jövő kisbaba is hatással volt.
Monty Williams edző és a New Orleans Pelicans alaposan meglepte a fehérmezes Memphis Grizzlies csapatát az első negyedben. Igaz, a hazaiak előbb a szülőfeleségéhez rohanó Zach Randolphot, majd a 26 pontos aznapi húzó emberüket, a megsérülő Mike Conley-t veszítették el. A vendégeknél pedig az éppen tempót dobó Anthony Davisen és Eric Gordonon kívül még hárman zártak 10 pont felett. Ezt pedig nem tudta kompenzálni az egyedül maradó Mark Gasol. A Grizzlies elveszítették a lepattanó csatát, a Pelicanok ugyanis uralták a palánk alatti területet. A vendég New Orleans végül 99-84-re győzött a Memphis otthonában. A két csapat egyaránt két győzelemmel és három vereséggel kezdett. Az egyedüli veretlen az Indiana Pacers.
A világranglistán hatodik helyen álló Tomás Berdych először győzött Londonban a tenisz ATP világbajnokságon.
Amíg Rafael Nadal a Stanislas Wawrinka felett aratott sikerével biztosította helyét az elődöntőben, a londoni ATP világbajnokság A csoportjának másik összecsapásán a sötétmezes Tomás Berdych és a spanyol David Ferrer az életben maradásért teniszezett, miután mindkét játékos vereséggel kezdett az angol fővárosban. A világranglistán hatodik cseh teniszező öt bréklabdájából egyet értékesített, így 6-4-re megnyerte az első szettet. A folytatásban is Berdych összpontosított jobban, és hiába tűnt szorosnak a mérkőzés, a cseh versenyző a legfontosabb labdameneteket hozta, így a második játszmát is 6-4-re, ezzel alig másfél óra alatt legyőzte Ferrert.
Van úgy, hogy a pingvinek sem érzik jól magukat a jégen, erre volt példa a tengeren túlon a New York-Pittsburgh NHL meccs.
Henrik Lundqvist és a kékmezes New York Rangers nem számíthatott könnyű meccsre a keleti listavezető 4 meccses győzelmi széria után érkező Pittsburgh ellen. Ám a kapus és a védelem átvészelte a vendégek kezdeti rohamait, ezzel pedig nagy lökést kaptak az idényben eddig nem brillírozó támadók is. Olyannyira, hogy az első harmadot 2-0-ás előnnyel hozta le a Rangers. A góllal és gólpasszal záró Brian Boyle vezetésével a Madison Square Garden közönségének legnagyobb örömére a hazaiak végül teljesen szétzilálták a pingvinek védelmét, és meglepő 5-1-es sikerükkel folytatták javuló sorozatukat, hiszen a rossz bajnoki kezdést követően már negyedik győzelmüket aratták a legutóbbi 5 meccsükön.
Sporthírekkel 18:20 a Dunán, 20 órakor itt az M1-en várjuk Önöket. A buszbaleset után ma lép először pályára a nemzetközi porondon a győri női kosárlabda csapat. Beszámolunk majd a Győr-Jekaterinburg mérkőzésről. Most köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Jó napot!
kívánok, köszöntöm a kedves nézőket! A Dunántúl déli területeinek irányából egyre nagyobb területen elkezdődött a felhőzet csökkenése a délelőtti órákban. Ez a folyamat a műhold felvételünkön is látszik, de az is, hogy közben ez a bizonyos felhősáv egyre vékonyabbá válik. Ugyanakkor Észak-Kelet-Magyarországon még mindig előfordulnak tartósan borult körzetek, és ott még néhol kisebb eső is előfordult az elmúlt órákban, ott van egyébként a hűvösebb. Az előrejelzési térképen láthatják, hogy a frontok átmenetileg távolabb kerülnek térségünkből. Dél-Európa irányából ugyanakkor egyre enyhébb léghullámok tartanak a Kárpát-medence felé. Ennek viszont az lesz a következménye ilyenkor novemberben, hogy az éjszakai órákban nagy területen köd képződik, hiszen az a meleg levegő beáramlását az éjszakai órákban, tehát pára, illetve köd kíséri. A nappali órákban most azonban, tehát egyre kevesebb lesz, illetve szakadozottabb a felhőzet felettünk, ahogy mondtam, borultabb körzetek főként Kelet-Észak-Kelet-Magyarországon várhatók, és ott alig emelkedik a hőmérséklet. A naposabb vidékeken azonban jellemzően 16-18 fok körül tetőzik a hőmérséklet a kora délutáni órákban. Éjszaka viszont tovább csökken a felhőzet. Felhős körzetek továbbra is inkább csak az ország keleti, észak-keleti határvidékén lehetnek, ott is előfordulhat párásság. Másút viszont kiterjedt köd képződik különösen az északi középhegység vidékén, a Dunatisza közén, illetve a Dunántúl déli és nyugati területein. Általában 4 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, az enyhébb idő a magasabban fekvő helyeken várható. Holnap napközben a köd egy része makacsul tarthatja magát, azonban a megélénkülő délnyugati szél a Dunántúlon megmozdítja ezt a ködtakarótot, gyorsabban osztik fel a köd, és a naposabb vidékeken holnap is előfordulhat akár 19 fok. A Dunától keletre azonban lesz köd, illetve alacsony szintű rétegfelhőzet, legtovább ködös idő az északi középhegység térségében várható, 13 fok körül alakul a maximum hőmérséklet. A naposabb Dunatisza közel déli részén még a 20 fokot is megközelítheti a maximum érték. A következő napokban viszont egyre változatosabb, mozgalmasabb időjárásra lehet számítani. Vasárnap egy erőteljes hidegfront érkezik, hatására sok helyen valószínű csapadék, és ahogy látják, jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Jó étvágyat kívánok, kedves nézők! Viszontlátásra!